are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a múlt héten Kodály Psalmus Hungaricusának első részét mutattam be, s erre a hétre terveztem a folytatást. De közbe jött egy nagyon szép hangverseny a Magyar Nagykövetségen, ami arra késztetett, hogy a friss élmény ereje miatt mégis erről számoljak be előbb. Két fiatal zeneakadémista játszott egy igen érdekes műsort. A koncert után rögzítettem velük egy rövid beszélgetést, amely révén közelebbről is megismerkedhetnek velük. Ezt megelőzően bemutatom előadásokban Kodály egy kevéssé ismert művét, a Magyar Rondót. A Magyar Rondó az első olyan Kodály mű, amelyben a nép körében gyűjtött népdalokat a zeneszerző eredetileg zenekarra hangszerelte meg, s amely így a galántai és a marosszéki táncok előfutárának tekinthető. A cselló zongora változat 1942-ben készült. A rövid darab forrásául szolgáló népdalokat és egy hangszeres táncdallamot Kodály a 10-es években gyűjtötte. Hallgassák tehát meg most Kodály rondóját, a két fiatal művész, Friderikusz Péter és Vojtek Ján előadásában.
Thank you. Kedves hallgatóink, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tegnap egy nagyon szép koncertet hallhattunk az Ottawai Magyar Nagykövetségen. Két fiatal zeneakadémista, ugye a zeneakadémiát manapság hivatalos nevén Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek hívják, de azért mi mindig csak zeneakadémiaként szeretjük el magát, mert rövidebb. Tehát két fiatal művész érkezett ide hozzánk, akkor meg is kérném őket, hogy mutatkozzatok be, mondjuk ABC sorrendben.
Én Friderikusz Péter vagyok.
Én pedig Wojtek Jan, Peti csellózik, én pedig zongorázom.
Friderikusz, ez a név rögtön eszembe juttat valamit. Tudsz valamit erre mondani? A Friderikusz Sándor volt, ugye? Akit a tévében igen sokszor hallottunk, láttunk.
Ez szinte mindennapos kérdés egyébként. A nevemmel kapcsolatban mindig felmerül, hogy vagyok rokon a Sándor. És azt kell, hogy mondjam, igen, ő édesapának az unoka testvére. Tehát ilyen rokoni szál kötődik hozzá, személyesen sajnos nem ismerem őt, de tervben van az, hogy felvegyem vele a kapcsolatot és megismerkedjünk.
Még nem később, de mondjuk nem is ez a lényeges kérdés, inkább arról kérdeznélek, hogy most azt hiszem, ha tegnap jó emlékszem, azt mondtad, hogy másodéves vagy, ugye?
Igen, a Zeneakadémián.
A Zeneakadémián, és ki a tanárod?
Dr. Déri György osztályban tanulok. Ő a cselló tanszak vezető jelenleg ott az akadémián. Nál vagyok másodéves.
Nagyszerű. Hát akkor most forduljunk Jánhoz, aki lehet, hogy magyarul Jánosnak mondanák, ugye?
Igen.
De tulajdonképpen te is félig magyar vagy, ugye? Mert édesapád, ha jól hallottam, felvidéki magyar. Valamit tudnál mondani erről?
Hát apukám, ahogy mondtad, felvidéki magyar származású, de így a tanulmányai során Csehországba került, ahol összeismerkedett anyukámmal, és akkor utána ott is maradt.
Ott maradt.
Ott is maradt. Mint felvidéki magyarok, nagyon sokan egyébként Csehországban.
Hát tudom, volt olyan is, hogy kitelepítették a felvidéki magyarokat Csehországba, arról biztos hallottatok már, nem?
Nem sokat.
Nem sokat. Hát ez nem egy kellemes téma, úgyhogy ezt mellőzik is most. De melyik városból jöttél?
Én Brünnből, Csehországból.
Brünnből, nagyszerű. És te, ha jól hallottam, a Zeneakadémián most harmadéves vagy, igaz?
Így van, harmadéves vagyok.
És ki a tanárod?
Még pedig Németi Attilánál és Réti Balázsnál tanulok.
Réti Balázs.
Igen.
Sajnos ők már nem az én korosztályom. Én ugye ilyeneket is berek, még hogy Jandó Jenő, meg Falvai Sándor, meg még akkor Kocsis Zoltán is pontosan ebben a korszakban volt ott, amikor én is tanultam még. Azt mondjátok meg, hogy milyen alkalomból jöttetek most ide?
Hát abból az alkalomból, hogy meghívtak ide. De hát például a mai rövidebb koncert, az gyakorlatilag abból az alkalomból van, hogy most fog véget érni a Magyarországnak a B4-es elnöksége.
Igen, tehát a visegrádi négyekről van szó, ugye? Tehát igen, a négy ország...
Magyarország, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország.
És ha jól tudom, így ezzel a koncerttel a magyar nagykövetséget is szeretnének szimbolikusan átadni az elnökséget szlovákoknak, úgy ha jól tudom.
Hát, mondjuk őszintén.
Igen.
Most ebből következik persze, hogy a műsorválasztásban ennek nagyon nagy jelentősége volt, hiszen a műsorban mind a négy ország zeneszerzői képviselve voltak. Elmondanád te, hogy kik voltak persze, azok a szerzők, és melyik milyen nemzetiségű volt?
Mindenképpen úgy akartunk műsort választani, hogy a V-es ország mindegyik országának valamilyen zeneszerző, valamelyik zeneszerzője képviselje a koncertet. Így magyar részről Kodályt választottuk, az egyik cselló szódarab, Pejcsik darab. Van Chopin, ugye lengyel részről, Jelácseket játszottunk Cserészről, és Kaprelova volt, ami a szlovák részről volt.
És azért megemlíthetjük Lisztet is, ugye a magyar részről, ha persze, őszinték vagyunk azért, mert annak dacára, hogy Horowitz is bele kontánkodott egy kicsit a Liszt eredeti darabjaiba. Úgyhogy hadd kérdezem rögtön meg tőled, hogy miért a Horowitz féle változatot választottad, hogy bemutasd itt nekünk?
Hát nekem régóta nagyon tetszettek a Horowitz átiratok, főleg a Liszt darabjai, a Liszt darabok alapján készültek. És hát így szeretem a kihívásokat. És azért ezek a darabok technikailag elég nagy kihívások.
Igen, természetesen azt észrevettük, hogy Horowitz mindent megtett azért, hogy az egyébként se könnyű lisz darabokat még nehezebbé tegye, és ezzel az előadónak lehetőséget adjon arra, hogy bemutassa, hogy milyen virtuóz és milyen kitűnő technikával rendelkezik. Ettől függetlenül a Liszt maga is nagy átíró volt, nem csak azért, mert más zeneszerzőknek a darabjait is átírt, ő még a sajátjait is. Úgyhogy őszintén jobban szeretem az eredeti Lisztet. Én szerintem a Liszt darabok nagyon szépek és nagyon jó meg vannak írva, úgyhogy nem igen, én nem nyúlnék bele, az biztos. Ettől függetlenül nagyon élveztük a játékodat, és meg kellett állapítsuk, hogy zongorázni tényleg tudsz, igaz? És még van idő ahhoz, hogy tovább fejlődj. Na most visszatérve Péterhez. Péter, neked olyan kellemetlen feladatod volt az, hogy nem a saját csellódon játszottál, igaz?
Igen, bérelt hangszeren játszottam. Első körben megpróbáltunk bérelni a környékről, ott tován belül voltunk, ahol mindenféle hangszereket kipróbáltam, és hát volt egy, amit végül kiválasztottunk, de az is sajnos csak egy gyakorló hangszer volt, tehát ez a tipikus
kínai
Yamaha által gyártott, igen, ugyanolyan nem is igazi fából vannak, hanem mindenféle anyagból, szóval ezekkel vigyázni kell, és akkor végül tegnap a koncert reggelin elintézte a nagykövet úr, hogy el tudjunk menni Montreába, ahol tudtunk bejönni nagyon jó hangszert, és hát így próbáltunk, szóval azért igyekeztem ráállni a hangszerre, meg hogy
hát szerintem dolgok. Nagyon sikeres volt, főleg, hogy most hallom azt, hogy csak tegnap reggel óta van, vagy tegnap délelőtt óta van ez a hangszer nálad, úgyhogy minden elismerésem a tiéd, ez ő szempontból is. Persze a zongoristák, ugye, persze, tudjuk, hogy sose játszanak, illetve nagyon kevés alkalommal játszhatnak a saját hangszereken. Horowitz volt az egyike például azoknak, aki vitte a saját zongoráját magával, a másik volt az a lengyel, hogy is hívják, igen, Christian Zimmermann, aki szintén hurcolta a zongoráit magával. Egyszer meg is járta vele, amikor az USA-ban, mert azt hitték, hogy valami terrorista szerkezet van benne, és meg sem is tették a zongoráját. Hallottatok erről?
Nem hallottam.
Most akkor nézz utána, hogy az interneten nagyon könnyen meg lehet találni. És még arról szeretnék kérdezni, hogy mik a további terveitek?
Hát ugye én másodéves vagyok, szóval nekem még
van bőven
az akadémián, de én most nagyon nagy hangsúlyt fektetek a kamarazenélésre. Van egy trióm, akikkel rendszeresen vannak koncertjeink, meg versenyekre is járunk. Nagyon szeretek még ennél jobban talán duózni, amikor zongoraszonátákat játszunk, vagy bármilyen cselló zongora repertoára írt darabokat. Meg hát nyilvánvalóan a szóló repertoárt is igyekszem folyamatosan bővíteni, mind a cselló versenyek terén, mind ott is van rengeteg szóló cselló darab, akár magyarok is, a Kodály, Ligeti, tehát rengeteg valamivel lehet fejlődni. Szóval én elsősorban a kamarazenét tekintem utamnak, de hát nyilvánvalóan a szóló pályát is.
Hát nyitva kell hagyni a kapukat, igaz, rögtön. Azt mondtad, hogy versenyekre jártatok, hát hol jártál versenyen például?
Hát a triumnak a zongoristája, úgy hívjuk Turi Nagy János. Vele voltunk kamaraverseny először, akkor Sosztakovics szonátáját játszottuk, a Déma Opus 40-es csellózó.
És hol volt az a verseny?
Az egy magyar verseny,
egy
országos verseny Debrecenbe. Ott indultunk, azt megnyertük azt a versenyt, és utána kezdtünk el triózni is, mert úgy gondoltuk, hogy ezt a formációt lehetne bővíteni, és akkor mentünk el a Váci Nemzetközi Danubia Talents nevű versenyre, ahol abszolút elsőjét kaptunk, és az indította be ezt az egészet, hogy érdemes a trióval is foglalkozni. Most fogom menni majd Rómába. Nyáron ott nyertünk egy ilyen koncert lehetőséget, egy ilyen háromállásos koncertet, és majd novemberben lesz egy verseny Bécsben, és októberről pedig Rómában, amire készülünk most.
Gratulálok, és továbbiakhoz is sok sikert kívánok. Most Jánt kérdezem ugyanerről a témáról. Szerepeltél már valamilyen versenyen?
Versenyeken én korábban szerepeltem, évekkel ezelőtt, főleg a Bartók Konzis éveimben.
Te Bartók Konziba jártál Pesten?
Igen.
Hát akkor elég hosszan.
Igen, én most már a jövőre 10. évem lesz Budapesten. Igen.
Hát akkor nem csodálom, hogy most már valóban máshova is készülsz, gondolom.
Igen. De most például készülök két versenyre Németországban, Olaszországban, de főleg próbálom így építeni a karrieremet szóló koncertek terén is, meg most én is kezdek elég sokat kamarázni igazából, főleg cselistákkal, de trióval is Csehországban, meg Magyarországon is, szóval ez is egy további út.
Nagyon fontos, meg szólistákra nincs olyan óriási nagy szükség, hogy nehéz betörni, gondolom, azok közé. Túl sok van, igen, most már nagyon megtanultak az emberek zongorázni. Így aztán mindenképpen okos dolog, ha valaki a kamarazene terén is járatos, és elindulhat abban az irányban is. Emellett az interjú mellett néhány percnyi időnk lesz arra is, hogy a tegnapi koncertből bejátszunk valamit, nem tudom pontosan, hogy még mit, azért is kérdezlek titeket, hogy mit szeretnétek, hogyha betennék rádió műsorába.
Szerintem nagyon örülni fogunk, hogyha a Janácsek Pohátkából, a Pohátka című szonátából elhangzik az egyik tétel mondjuk.
Hát akkor, ha más nincs, akkor köszönöm szépen, és tudom, hogy még ma este is játszotok itt a Nagykövetségen, úgyhogy ahhoz további sok sikert kívánok, és nem beszélve a további karrieretekhez, amit remélem, hogy nagyon ügyesen fogtok építgetni. Úgyhogy köszönöm szépen, és örülök, hogy sikerült találkozni veletek. Minden jót!
Tehát most a művészek kérésének megfelelően Janácsek Pohátka Tündérmese című darabjának harmadik tételét mutatom be.
További jó szórakozást kívánunk!
Nem lesz belőle prédikációs halott. Leggyakrabban valami készülőben lévő munkára alkalmazzuk ezt a szólást, és azt fejezzük ki vele, hogy nem lesz abból semmi. Nem fog az sikerülni. Állító alakban nem használatos ez a kifejezés. Kérdőmondatban azonban néha előfordul. Móra Ferenc egyik regényében például, ahol két fiatalnak az összeboronálásán fáradoznak, így kap hangot az a kételj, hogy sikerül-e összeházasítani őket. Etellel az ördög van, Ferenc pedig bamba. Mit gondol, lesz ezekből prédikációs halott? A prédikációs halott helyett az ország némely vidékén énekes halottat is mondanak. A szólás az egyházi életből származik. Megértéséhez tudni kell, hogy régebben másképpen temették a szegény és másképpen a módosabb embert. A falu legszegényebbjeinek a temetésén csak ima hangzott el. Akinek a családja nagyobb stólát tudott fizetni, azaz több pénzt adott a temetésért az egyháznak, annak búcsúztató is járt, amit rendszerint a kántor mondott, kín rímekben búcsúztatván az elhunytat mindennemű hozzátartozóitól, és arra törekedve, hogy szem ne maradjon szárazon. A falu leggazdabbjainak a temetésén prédikációt mondott a pap, sőt, énekes diákokat is hívtak, mintegy a temetési pompával is mutatva, hogy nem akárki volt az elköltözött. Az ilyen halottakat hívták prédikációs vagy énekes halottnak. Minthogy a fényes temetés alkalmával bőven jutott papnak, kántornak és az énekkartagjainak is, prédikációs halottnak lenni nagy becsületet jelentett az egyháziak szemében. A szólás valószínűleg a régi falusi egyházi iskolában született. Ott mondhatták először a kántor tanítók azoknak a gyerekeknek, akiknek nem nagy jövőt jósoltak, hogy nem lesz belőlük prédikációs halott. Később azután tréfás átvitellel, tárgyakra, dolgokra vonatkoztatva is használni kezdték ezt a kifejezést. És ebben az átvitt értelemben szólás lett belőle.
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében, mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében, ráadásul ez az óhaza egyre növekszik. Mivel az elmúlt hónapokban már keresztül Kassul bebarangoltuk Magyarországot, ezen túl kimerészkedünk a mostani határokon túlra a történelmi Magyarország területére. A Felvidék Jókai és Mikszáth regényeinek dombos hegyes színhelye ma már Szlovákia. Számtalan a magyar történelem dicső napjaira emlékeztető vár, bányaváros és gyönyörű táj található itt. A szepesség Szlovákia kincses ládája, gyönyörű és változatos természeti szépségeket kapott ajándékba. Északon a magas Tátra hatalmas és rejtelmes bércei határolják, keletről a Lőcsei hegység, délről a szepes gömöri Érc hegység, fantasztikus szirtjei és szurdokai képezik határát. Nyugati dombjai az európai vízválasztó részei. A szepesség emlékekben leggazdagabb városa Lőcse. A középkortól 1922-ig közigazgatási és kulturális központ a történelmi Magyarország legjelentősebb szabad királyi városainak egyike volt. A másik művelődési központ Késmárk volt, e két városba látogatunk most el. Késmárk mögötte a Magas Tátra csipkés csúcsaival a szepesség legfestőibb fekvésű városa. Központjában áll a ma múzeumnak otthont adó reneszánsz stílusú bástyákkal tagozott tököli vár, mely napjainkban gyönyörűen restaurálva kora barokk kápolnával és a fekete várúrnő sötét legendájával a Tátra alatti város népszerű látványossága. Napjainkig megőrzött, túlnyomó részt reneszánsz külsejét a tököli családnak köszönheti, 1596 és 1601 között építették át a gótikus várat reneszánsz stílusú kastélyá, családi székhelyükké téve azt. Messze földről érkeztek olasz kőfaragók, kőművesek és festők, az udvaron reneszánsz árkádokat kialakítva, gazdagon díszített termeit falfestményekkel látták el. Híres fejedelmünk Tököli Imre is a városban született. A vár termeiben a Helytörténeti Múzeum meglehetősen eklektikus gyűjteményét találjuk. Láthatunk 18.-19. századi festményeket, megvizsgálhatjuk a városháza egykori berendezési tárgyait, illetve számos magyar nyelvű emléket a Trianon előtti időkből. A kulturális feltöltődésre is kiváló színhelyként szolgál az épület, színházi előadások és titokzatos éjszakai várlátogatások várják a kirándulókat a nyár folyamán. A legenda szerint Laszki Albert, egykori várúr, a vártoronyba záratta 6 hosszú esztendőre hitvesét, Beátát, aki urának beleegyezése nélkül lovagolt ki nemesek társaságában a közeli Tátrába. Börtönéből két ablak nyílt, az egyiken kapta az ételt, a másik pedig szeretett tátrai hegyeire nyílt, a fekete úrnő szelleme azóta is kísért a falak között, ahogy a szóbeszéd tartja. Lőcse ősi városa a szepesség keleti részén a Lőcsei hegység alatt fekszik. Maga a város egy kultúrtörténeti gyöngyszem, és sok a dicső múlthoz kötődő műemlékkel rendelkezik. A történelmi okiratok először 1249-ben említik. A település főleg a kedvező fekvéséből profitál, ugyanis az egykori Via Magna kereskedő út mellett fekszik. A lőcsei kereskedők nem csak Krakkóval vagy a Hanza városokkal kereskedtek, hanem a távoli Velencével is, a lőcsei iparosok pedig nem csak a helyi piacra termeltek, hanem termékeik megtalálhatóak voltak egész Magyarország és Lengyelország piacai. Később a város a reneszánsz és a humanista kultúra egyik magyarországi központjává vált. A Lőcsei Városi Műemlékközpont magába foglalja a város történelmi és kulturális nevezetességeit, amelyeket a csaknem teljesen épségben fennmaradt városfalak ölelnek körbe. Az Ódon város központja a kiterjedt téglalap alakú főtér. Itt áll a 14. századból származó római katolikus Szent Jakab plébánia templom is, melynek 19. századi karcsú tornya a város látképének legjellegzetesebb eleme. A templom belső tere különösen értékes és egyedülálló múzeuma a középkori szakrális művészetnek. Ki kell emelni a késő gótikus fából készült Szent Jakab főoltárt, amely 18,6 méteres magasságával a világ legmagasabb faoltára. A templom mellett a város másik jellegzetes épülete a tér közepén álló régi városháza, melyben egészen 1955-ig működött Lőcse város tanácsa. 1550 körül épült, leégett elődjének a helyére, annak egyes részeit felhasználva. Mai árkádos, erkélyes külsejét 1615-ben alakították ki, a tetőből kiemelkedő, díszes emeletrész pedig Sulek Frigyes tervei alapján a 19. század végén épült. A külső falon látható 17. századi óriási, allegórikus freskók az öt polgári erényt ábrázolják, a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, türelmet, és az igazságosságot, persze mindezt latin felirattal. Az épület eredetileg reneszánsz tornyát a 18. században barokkosították. Az épületben jelenleg a Szepesi Múzeum város történeti kiállítását láthatjuk. Az első emeleti gótikus nagyterem ajtaján a Jókai regényből ismert lőcsei fehérasszonyt, Korbonai né Géci Juliannát ismerhetjük fel, amint titkon a labancokat hívja. A városháza legszebb része az innen nyíló reneszánsz díszítésű keresztgerendás mennyezetű tanácsterem, melynek falain Habsburg uralkodók és hajdani, lőcsei, polgármesterek arcképei lógnak. A városháza épülete mögött látható vasból kovácsolt kis építmény az egykori szégyenketrec, melyben az elítélt bűnözőket és a léha erkölcsű asszonyokat tették közszemlére. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk Magyarországon, illetve a Felvidéken.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Beszélgető társam Nagy Dóri, a Kőrösi Csomagprogram idei ösztöndíjasa. Nagyon régóta készülünk erre az interjúra, és most már ott tartunk, hogy lassan a Dóri hazautazik, de ez is egy jó apropót ad az interjúra, egy kicsit összefoglaljuk, hogy telt ez az elmúlt 9 hónap. Kezdjük először is, hogy honnan jössz, honnan származol. Én tudom, de mondjuk el a hallgatóknak is.
Köszöntök mindenkit! Turáról származom, ez Budapest 60 kilométerre fekvő település, dél-kelet irányba, így 60 Gödöllő, Aszód nagyobb település a környéken. Ott nőttem fel, ott éltem egészen gimnáziumig.
Tura, még egyszer mondjuk el a község nevét. Te az Eötvös Loránd Tudományos Egyetemen végeztél néprajzszakot. Ez a néprajz és a tura azért összekapcsolódik. Miért pont a néprajz, és azt, hogy milyen inspirációkat adott az a környezet, vagy ki volt, aki ebbe az irányba terelt téged?
Igen. Nekem a szabadidőmet ezt óvodáskorom óta a néptánc határozta meg. A turai táncsoportokat erősítettem gyerekkorom óta, és tehát tura híres népművészetéről, és több néprajzi vonatkozása is van. A 20. század elején Bartók Béla gyűjtött ott több mint 150 népdalt. Róla is van elnevezve a művelődési házunk, valamint még híres vonatkozású személy Hevesi György, mert Turán van egy Schlossberger kastély, és gyakran ott töltötte a nyári szüneteit.
de talán ma is nagyon aktív a kulturális élet, ami a népzenét illeti. Együtt néztük a Fölszállott a páva versenyt, és bármikor közbe kiabálta, hogy jé, ő is Turáról van, ezek turaiak, ő is turai. De szóval akkor mégiscsak nagyon benne vagytok a vérkeringésébe ennek a műfajnak.
Igen, hát ami folytatólagos Turán, az a népzene oktatás, és az egyre növekvő számba pont emiatt a Fölszállott a páva és a különböző országos versenyek kapcsán. A néptánc is kisebb szünettel, de újraindult a településen, és azon túl pedig igyekszenek feleveníteni a turai hímzést is, ez híres erről a fehér lyukas mintájáról.
Fehér alapon fehér hímzés?
Igen, igen.
Az nagyon elegáns. Ki volt a családban, aki esetleg néprajzzal foglalkozott, vagy táncolt, vagy esetleg népi hangszeren? Van ilyen valakid, aki meghatározó volt?
Hát nagymamám volt az, apai oldalról nagymamám, aki táncolt fiatal korában, és ő készítette nekem folyamatosan a népviseleteket, ugye főleg turai népviseleteket számomra, és anyukám felnőtt korában kezdett el tanulni népi hangszereken, puruján meg citerán, és ő volt az, aki támogatott ebben az irányban, hogy ugye beiratkoztam néptáncra, és az egyetemre is ő támogatott.
Anyukád tanítónő.
Igen, általános iskolában ott Turán.
Igen, ott nagyon praktikus egyébként, és a hangszerismeret is.
Igen.
Az egyetem után Erdélyben is végeztél fél évet, vagy ez közben volt?
Harmadév első felében jelentkeztem Erasmus ösztöndíjra, ami azt jelenti, hogy áthallgathatunk fél évet egy másik egyetemre, és én a kolozsvári néprajszakot választottam. Elég kevés helyen van néprajszak így Magyarországon, vagy magyar nyelvű néprajzoktatás. Ugye Szeged, Pécs, Debrecen és Budapest Magyarországon, és a kolozsvári még a környéken, ahol magyar nyelvű oktatás van. És én Kolozsvárt választottam, mert elég szakképzett tanárok dolgoznak az egyetemen, és ott áthallgattam fél évet. Az egy elég meghatározó időszak volt. Utána gondoltam, hogy mesterképzésre is oda megyek, mivel az oktatási irányzat, amit a tanárok képviseltek, az jobban tetszett számomra, mint a budapesti. Egy kicsit nyitottabbak voltak a modern témákra.
Ezt érdekes hallani. Részt vettél egy Kós Károly program vagy táborban, ami igen, szintén, aminek az a küldetése, hogy a... Mondd csak el, te jobban tudod.
Igen, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szervezett Kós Károly szülőföldkutató és honismereti tábort. Ez egy hetes képzés volt Zetevárralján Erdélyben, és napközben ott különböző előadásokat hallgattunk, és gyakorlati feladatok voltak. A téma az az volt, hogy milyen okai lehetnek, és hogyan tudjuk megállítani a Kárpát-medencéből való fiataloknak a kivándorlását. És ez az egyhetes tábor, ez végül is egy felkészítés volt számunkra, egy kutató munkához, amelyet az intézet számára végeztünk. Itt kérdőív és interjú formájában beszélgettünk elsősorban 18-35 éves fiatalokkal, akik a Kárpát-medencéből származnak, de ezen kívül több kategória is volt, tehát például én is készítettem szüleimmel is interjút, mivel nővérem akkor kint élt külföldön, és szülőktől is vártak interjúkat, mert ők mégis egy másfajta szemléletmódot képviselnek a kivándorlással kapcsolatban.
De erre a Kőrösi Csoma programra is tudatosan készültél, amint elmondtad. Önkénteskedtél sokat Erdélyben, a Szentendre és Kanzentban is voltál oktatásszervező. Milyen tapasztalatokat szereztél ezek által?
Először a Kőrösi Csoma Sándor programmal az egyetem harmadik évében találkoztam. Van egy ilyen néprajzos csoportunk, és egymás közt hirdettük, hogy jelentkezzünk minél többen, mivel elég nagy arányba jutnak ki néprajzos hallgatók. Akkor jelentkeztem is a programba, be is hívtak szóbeli interjúra, azonban akkor még nem voltam elég felkészült, tehát akkor nem sikerült a program. De azt gondolom, hogy nem, tehát azután csalódott voltam, hogy nem sikerült, viszont azt gondolom, hogy jobb, hogy még egy évvel később sikerült, mivel hát még nekem is kellett érnem is, és akkor igyekeztem még több szakmai tapasztalatot szerezni, olyan téren, ami hasznos lehet a program kapcsán. És akkor az egyetem végeztével költöztem Kolozsvárra, önkéntes munkákat végeztem több kolozsvári magyar szervezetnek. Az egyik volt a Kolozs megyei ifjúsági fórum, ott elsősorban így magyar-angol fordításokkal segítettem a honlapot, és a tagszervezetek munkáját, sajtótájékoztató készítésével. Támogattam a Korzó Egyesületet, ők lelkes fiatal művészettörténész hallgatók, és Kolozsváron szerveznek magyar nyelvű várossétákat. Mátyás királyhoz kapcsolódóan, vagy csak a Kolozsvár polgári életmódjával kapcsolatosan, és nekik is a munkájukat igyekeztem segíteni. Kolozsvári önkéntes időszak után hazaköltöztem Budapestre, és jelentkeztem a Szentendrei Néprajzi Múzeum egyik álláshirdetésére. Akkor a néprajzi szakosztályhoz jelentkeztem. Az az állás nem sikerült, viszont behívtak interjúra, de nem sikerült. Rá két hétre hívott egy másik osztálytól az osztályvezető, hogy szeretnének behívni interjúra. Ez a kommunikáció osztály volt. És ott pedig az oktatásszervező pozícióra hívtak be. Ez az oktatásszervezés, ez főleg azt akarta, hogy szervezett csoportos kirándulásokat.
A skanzenen belül?
Igen, a skanzenen belül. Például van egy mindennapi kenyerünkben foglalkozás, ahol a cipókészítés folyamatával ismerkednek meg, vagy a másik a munkák a házban és ház körül a mezőgazdasági tevékenységekkel, úgyhogy ez több mint 30 foglalkozás van, és akkor ezekre való jelentkezést és szervezést intéztem. Rengeteg, több száz csoport érkezik egy tanévben. És azon túl pedig érkeznek több utazási irodától is csoportok, nekik is az útjukat segítettem, valamint néhány alkalommal tárlatot is vezettem egy-egy tájegység. Valamint látogatói statisztikát készítettem.
Most visszajövünk ide Ottawába, visszatérünk. Milyen tapasztalásokkal mész haza? Mert ugye magyarországi közegben dolgoztál, határon túli, mondhatjuk még Kolozsváron, hogy tömbbe van a magyarság, és most pedig egy szórvány vidékre kerültél, ahol tényleg van a 200-300 ember, aki tartja a kapcsolatot, eljár nemzeti ünnepekre. Hogy látod te a mi problémáinkat, vagy milyen érzés volt köztünk lenni? Hogyha összefoglalnád ezt a 9 hónapot, hogy ilyesmire számítottál, vagy voltak meglepetések, vagy nehezebb volt, mint gondoltad?
Hát személyes téren, szakmailag azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt a program. Jót tett, hogy ennyit tényleg így tudatosan készültem, és megalapoztam az ehhez vonatkozó tudást, vagy készségeket, amelyek kellenek ehhez. Így is, tehát ez egy elég összetett munka volt, mert egyéni munka is, ahol fejlesztettem magam így több téren, olyan készségekkel, amiket itt tanultam meg folyamatában, de azon túl pedig főleg az, hogy a közösséggel, különböző közösségekkel együttműködni. Nagyon hasznos volt számomra ez a 9 hónap, tehát főleg a gyerekekkel való foglalkozás, ami nekem új volt. Otthon is tartottam gyerektáncházakat, vagy gyermekfoglalkozásokat, viszont az volt a nehézség, ami bele is telt mondjuk egy olyan 2-3 hónapba, amíg megszereztem a kellő rutin, hogy egy olyan felépítést adni, tehát hogy hétről hétre, és 9 hónapon keresztül egy ilyen folyamatosan épülő, vagy egy ilyen kerek,
kerek történet jöjjön ki belőle.
Igen. Tehát ehhez kellett idő, hogy ezt így én is így átlássam, vagy megtervezzem előre, de azt gondolom, hogy így a decemberi hónap volt az az időszak, amikor ugye be is mutatkoztak az általam vezetett csoportok, vagy az első műsorok lementek, és akkor a közösség is látta, hogy hogyan foglalkozom a gyerekekkel, vagy milyen tudást próbálok nekik átadni.
Amit mi látunk kívülről, neked az elsősorban az erősséged az a néptáncban van. És amit úgy, hát most a gyerekeim nem járnak a magyar iskolába, ki is nőttek belőle, de amit láttam, hogy az ifjúsági táncsoportot nagyon jó vezeted, és baráti a hangulat, és nem egy ilyen oktató vagy, hanem tényleg beilleszkedtél ebbe a közösségbe, és be is tudsz hozni olyan fiatalokat, akik úgy már pottyannak ki. Például az én fiaim, akiket már nem tudok semmivel sem motiválni, és mégis eljöttek, mert ez nem egy feszengős társaság volt. Ezt látom, ezt nagyon jól csinálod.
Köszönöm. Hát igen, igyekeztem, mivel az otthoni táncsoportok kapcsán ugye többen is jártam, vagy táncos voltam, és az egy másik stílust képviselnek, tehát ott a néptánc, a szabadidő is, és magánéleted nincs azon túl, az az első dolog az életedben, és ezt azért nem akartam áthozni, vagy ezt képviselni, mint néptánc tanár, mert egyrészt itt a szabadidejüket áldozzák a gyerekek arra, hogy táncolhassanak, és azt gondolom, hogy az túl komoly felfogás lett volna. Tehát itt most tényleg az a cél, hogy érezzék jól magukat, és mutatkozzunk be egy-egy alkalommal a közönségnek.
Azt hiszem, hogy otthon ez azért van, mert kicsit teljesítményorientáltabb a néptáncnak a fölfogása, és persze, ha már táncolunk, akkor már megyünk egy versenyre, kvalifikáltuk magunkat, onnan tovább jutunk, és van egy ilyen versenyszellem az egészben, és amit meg itt látok, itt pedig az kell, hogy benne tartsa az embereket a magyar nyelv közegébe, a magyar szót hallják, és a zene az egy olyan médium, hogy ezt úgy könnyű befogadni. Ezt, én így látom, hogy azért kell másképp vezetni, nincs is más út, mert hogyha rá akarsz valakire kényszeríteni valamit, akkor ez nem fog menni.
Hát meg itt azért is nehéz a néptáncoktatás, vagy ugye azt fogalmaztam meg ennyi idő után, hogy otthon egyrészt nem kötelező a néptánc, tehát itt mondjuk most iskolába tanúra, tehát muszáj ott lenniük és táncolniuk, de hogy otthon azért ez egy választott dolog, hogy ki szeretne táncolni és ki nem. Másrészt meg nincs meg az a fajta kötődés a néptánchoz, ami mondjuk egy otthoni környezetben, bár itt is meg lehet, csak ahhoz el kell vinni őket táborokba, vagy táncversenyekre, ahol találkoznak ezzel a néptáncos környezettel, mert különben nem tudják hova kötni, hogy most tanulunk somogyi táncokat, vagy mezőségi táncokat, és akkor mégis arra milyen kultúra jellemző, vagy mi annak az értéke, hanem és azt gondolom, hogy ez hiányzik, és ezt majd próbálom ősztől egy kicsit úgy jobban erősíteni a fiatalokat erről az oldalról, hogy lelkesedjenek azért, amit csinálnak, mert akkor fog megmaradni ez a néptánc iránti szeretetük, hogyha vannak ilyen jellegű élményeik, és ezért jó lenne több táborba, vagy csak versenyre elmenni, hogy lássák ezt a környezetet.
Épp ez volt a szó, amit kerestem, hogy élményszerűvé kell tenni, de ezt az élményt meg kellene, szóval valahova kell kötődni egy nagyon nagy katartikus, hogy én láttam ezt, vagy azt, vagy ott voltam. Hát igen, itt meg azt hiszem, hogy nekünk szülőknek van feladatunk, hogy olyan helyekre elvinni a gyereket, ahol ezt meg tudja élni. Hogy mennyire szerettél itt lenni köztünk, az mutatja, hogy újra pályáztál a programnál, aminek az lett az eredménye, hogy
újra elnyertem az ösztöndíjprogramot, úgyhogy szeptembertől még egy 9 hónapot folytathatom az eddig elkezdett munkát.
Hát nagyon örülünk neki, és gratulálunk hozzá.
Köszönöm.
Eredetileg Stengerentúra szerettél volna jönni, vagy más helyeket jelöltél be?
Igen, mint tengerentúli országokat jelöltem be. Első volt Kanada, második Uruguay, harmadik Ausztrália. Kanadát nem csak amiatt jelöltem be, mert hogy tengeren túli ország számít, ugye a nyelvtudás is, hogy milyen országba jelentkezünk, és angolul meg franciául én tanultam otthon. Másrészt pedig egy kicsit személyes vonatkozás is van, mivel anyai nagymamám felől 2 felmenő is, rokonom kivándorolt ide Kanadába.
És itt élnek.
Az egyik 56-ban ő már elhunyt, a másik pedig 90-es évek elején, bár sajnos a család nem tartotta a kapcsolatot, majd igyekszem őt felkeresni, de ez is benne volt ezért, hogy úgy mégis lássam, nyilván változott ez az ország is azóta, de hogy lássam, hogy hova érkeztek ki, vagy itt milyen életet éltek.
Szóval ez is egy motiváció volt.
Igen.
Kívánunk egy nagyon kellemes nyarat neked otthon, és akkor újult erővel, új tervekkel várunk vissza. Nyárra milyen terveid vannak?
Hát otthon szeretném megszerezni a jogosítványt, itt főleg nagyon hasznos. Másrészt pedig barátokkal meg családdal fogom tölteni az időt, és tánctáborokba is szeretnék elmenni, mert hiányzik nagyon az intenzív névtánc. És az, hogy engem tanítsanak, mert jó tanítani is, és próbálni átadni, de más jellegű, hogyha mint résztvevő vagyok egy táborban.
Hát köszönjük az egész évi munkádat, és üdvözöljük az otthoniakat, és érezd jól magadat.
Köszönöm szépen!